Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Jól lét magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy jogatáborban vagyunk, madarak csicseregnek a háttérben, és előttem Lévai Roland ül. Lótuszülésben?
Fél lótuszülésben.
És
kényelmes.
Erről fogunk beszélgetni, illetve ő homeopátiával is foglalkozik, egész konkrétan a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem Jóga és Élettan Tanszékének miskolci tagozatának vezetője. Köszöntelek, Roland, szeretettel.
Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
Elsőként az érdekel, hogyan csöppentél be ebbe a történetbe.
Hát egészen 10 éves koromban gondolkodtam már olyan élményekről, gondolatokról, amik úgy valahogy nem passzoltak bele ebbe a világba, és megpróbáltam keresgélni a, hát mondjuk így, hogy a befelé mozdulás útját. Hát nyilván azokban az időkben, ugye ez a 80-as éveknek a közepe tájéka volt, akkor nem volt olyan egyszerű azért rátalálni a, mondjuk így a jóga útjára. Volt egy barátom, neki voltak ilyen jóga magazinjai, és abból próbálgattunk csemegézni ilyen kis egyszerű gyakorlatokat, amiket ugye angol nyelven írtak le, és hát az apukája segítségével lefordította ezeket, és megpróbáltunk megcsinálni néhány egyszerű gyakorlatot.
Emlékszel, mi volt az első?
Hát ilyen koncentrációs gyakorlat volt, aminek rögtön a mély vízbe ugrottunk. Az volt a gyakorlat, hogy egy papírlapon fekete pont volt rajzolva, és azt a pontot kellett nagyon erősen, koncentratívan figyelnünk, majd tologatni a papírlapon. És hát ezen több napon keresztül is dolgoztunk, gyakoroltunk, és hát aztán nyilván ezek a egyszerűnek mondható kezdeményezések annyiba maradtak, és legközelebb pedig a 80-as évek legvégén a katonaságban találkoztam a jógával, ott volt egy katonatársam, aki jógázott, és bár még akkor nem intenzíven, de érdeklődtem tőle néhány gyakorlattal, hogy milyen formában, hogyan lehetne hozzájutni mégis ehhez a tudáshoz. De hát aztán nyilván a katonaságnak a egyéb lendülete elvitt minket el a témakörről.
Nem arról híres.
Igen, nem ez volt a lényege a történetnek ott akkor. Viszont 95-ben már találkoztam a homeopátiával, volt egy kedves barátommal, ismerkedtem meg még Miskolcon, és az ő jó voltából belecsöppentem a homeopátiának a világába, ami hát abban az időben azért még nagyon kezdetleges úton, módon volt tapasztalható Magyarországon, viszont nagyon érdekeltek a homeopátia szereknek a történetei, eredetei, hogyan gyógyít ugye ez a manapság is sokszor hangoztatott megfoghatatlan lehetőség, és hát nyilván ennek a kutatásába egy kicsit elmélyültem.
Hogyan jött be ez az életedbe tanítás szintjén?
Hát tanítás szintjén 2000-ben találkoztam a javas gyakorlatokkal, tehát kb. Egy olyan 5 évre rá, ahogy a homeopátiát megismertem, és a javasok voltak Miskolcon előadást tartani, és hát azonnal megfogott ez a gondolkodás, hiszen én magam is ezekről a dolgokról gondolkodtam, viszont nem tudtam hogyan megfogni magát a belső állapotokat, mert ehhez viszont valamilyen fajta technikával kell az embernek rendelkeznie, hogy a felismert állapotot valahogyan ő maga magában rendezni tudja. Ehhez viszont valamilyen szellemi technikát el kell tudnunk sajátítani, és ennek a javas gyakorlatoknak a lehetősége révén jutottam hozzá ahhoz, hogy önmagamban is fel tudjam térképezni mélyebben azokat az állapotokat, amelyek nyilván hajlamszinten kibillentenek az életembe, és törekszem rá, hogy minél jobban ugye visszahúzzam a közép vonalába ezeket a kibillentségeket. Ehhez viszont el kellett sajátítani a javas gyakorlatokat, és meg kell említenem, hogy Mirej Szászló nevéhez köthető a javas gyakorlatoknak a rendszere, az összeállítása. Nyilván itt a jóga, konkrét hatha-jóga gyakorlatok vannak összetéve ugye az élettannal, tehát a javas gyakorlatok nyilván az ajurvédikus élettant vették alapul, és ezt ugye egy kicsit magyarosítva használjuk, hiszen a magyar nyelvnek a kifejező készsége az abszolút lehetőséget kínál arra, hogy mindannyian érthetően használjuk ezt. Mondjuk az eltelt 15-20 évben most már úgy tudom ötvözni, hogy a javas gyakorlatokhoz hogyan kapcsolható a homeopátiának az alkímiai hármassága, ami hát nyilvánvaló, hogy belehelyezhető ezekbe a kérdésekbe.
Mióta tanít?
2010 óta tanítom a javas gyakorlatokat, tehát javarészt a Miskolci tanszéket vezetem, és Hát ez most már az édes toba 5 éve. Nyilván itt az említett táborokban is megjelenünk alkalmasint, javarészt nyilván nyáron vannak ilyen lehetőségeink. És maga a Szabad Egyetem egyébként az 3 éves gyakorlati lehetőségeket kínál. A jóga élettan tanszék tekintetében az úgy néz ki, hogy az első évben az energetikai kérdéseket próbáljuk gyakorlati és elméleti szinten is elsajátítani. Nyilván itt a 3 energiáról beszélünk, a szél, a tűz és a víz energiáról. Ajurvédában ezt úgy mondanánk, hogy kapha, pitha, vata, az asztrológiában pedig gondolkodás, érzelem és akarat hármasságáról beszélünk.
Hallgatóink, maradjanak velünk, zene után folytatjuk ezt a témát, hogy hogy is néz ki egy ilyen iskola, és hogyan is tanulnak ott a diákok. Maradjanak velünk!
Jól lép! Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Halas Rádióban, itt a Jól Lét magazin mai adásában. Tovább folytatjuk a beszélgetést Lévai Rolanddal, aki a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem Miskolci tagozatának vezetője. Arról mesél nekünk, hogy hogy működik nálatok az oktatás. Ez nagyon érdekel engem.
A tanítási módszer az viszonylag egyszerű, egy tradicionális hagyományt követ, mégpedig a gyakorlati tapasztalat, tehát a jóga gyakorlatok által beépült tapasztalat, az alanyi tudáshoz tartozik egy lexikális tudás, ugye az élettannak a tudása, és ez a kettő ötvöződik a gyakorlókban.
Ez miért hasznos, hogy véled, mit tapasztaltok?
Hát a tapasztalatunk szerint nagyon fontos, hogy maga a gyakorlás legyen központba, tehát a gyakorlatoknak a konkrét elvégzése, amely a gyakorló saját tapasztalata által beépül. Tehát az már ugye nyilván benne van, ő azt megtapasztalta, beépítette, tudja, és ehhez tartozik az a magyarázat, amely kiegészíti, tehát magát a gyakorlatnak az értelmét hozza meg, így a kettőnek az ötvözete által jut az ember egy óriási felismerésre.
Arányokat tudsz mondani esetleg?
Hát az arányok azok úgy néznek ki, hogyha százalékosan szeretném kifejezni, hogy 70% gyakorlás és 30% elmélet. Nyilván a jógát itt érdemes az élettani alapokkal összeegyeztetni, mégpedig úgy, hogy az embernek meg kell figyelnie saját magát, ezt az orrnyíláson beáramló lélegzet érzetén keresztül tudjuk megtenni, tehát hogy a figyelmünket lekötjük az orrnyíláshoz, és ennek a gyakorlásán keresztül, ami egyébként nem egy egyszerű dolog, ezt csak úgy hozzáteszem, rendkívül nehéz dolog, hiszen a koncentrációs képességünket fejleszti, de mivel nem vagyunk hozzászokva ehhez, ezért tapasztalni fogjuk, hogy néhány légzés után a gondolataink azok bizony szerte röppennek a létben, és ismét meg kell őket fegyelmeznünk ahhoz, hogy egy pontra, egy dologra, egy témára tudjunk koncentrálni hatékonyan. Na most ennek az elsajátítása nyilván hosszabb időt vesz igénybe, ezért nincs is ilyen feltételekhez kötve, hogy most pedig mindenféleképpen el kell sajátítani 2 hét múlva egy ilyen típusú jelenséget.
Tehát akkor körülbelül hogy néz ki? Ha valaki beiratkozik hozzátok, akkor...
Ha valaki beiratkozik hozzánk, akkor nyilván a megadott időpontokban tud megjelenni a gyakorlatokon. Ez általában heti 1 vagy 2 alkalom. Ez attól függően, hogy milyen formában beszéljük meg. Rugalmasan kezeljük nyilván a kérdést. Tehát lehet heti 1-szer, heti 2-szer találkozni. A csoportnak az igényétől is függő, tehát hogy milyen igényben, milyen ütemben szeretnének haladni a tananyaggal. És hát nyilván arra szeretnénk ösztönözni a hallgatókat, hogy a tanult gyakorlatokat otthon is próbálják meg beépíteni a saját életükbe.
Tehát van házi feladat?
Hát mondjuk úgy, hogy van egy olyan házi feladat, ami ugye nyilván örökké tart jó esetben. Tehát egy ilyen örökös házi feladatnak is mondható. Mondjuk, hogy az öröklét feladata. Az önön javításunk érdekében persze semmi másért egyébként, csak saját jobbulást.
Nem az ötösért?
Nem az ötösért. Tehát saját magunkat fogjuk vizsgáztatni nap, mint nap. Például, ami talán egy kicsit eltér a hagyományos tanmenetektől, hogy javarészt azért a földön próbálunk megülni. Ennek nyilván rögtön élettani lehetőségei is kínálkoznak. Amikor egy ember leül egy székre és lógatja a lábát például, és mondjuk nem megfelelő tartásban van, tehát mondjuk egy picit össze van görnyedve, akkor az történik, hogy a bordakosár meg a kulcscsontozat összenyomja a tüdőt, a tüdőben nyilván a vénás keringés az rögtön kicsit így enerváltá válik, az pedig összenyomja a szívet, a szívből kiáramló artériás keringés is enerváltá válik, ezáltal a légzés is enerváltá válik, így az illető is enerváltá válik.
Ez a tipikus számítógép előtt ülök, és teljesen lelankadok a végére.
Igen, ez egyébként kimaradt abból a bizonyos darwini sorozatból, még jól mutatott volna, de persze akkor még ez nem volt aktuális. Igen. És végül is nekünk az lenne a feladatunk, hogy ha már a számítógép előtt kell ülnünk, mert nyilvánvaló, hogy ez a mai világunknak a egyik létéhez hozzátartozik, tegyük meg ezt egyenes tartásban. Tehát próbáljuk meg egyenes háttal, egyenes tartásban a felső testünk súlyát ráhelyezve az ülőcsontokra, ne a keresztcsontra, mert nyilván ott fájdalmak fognak keletkezni, és próbáljunk meg leülni. A jóga oktatás szempontjából ez egy kulcskérdés, hogy le tudunk-e ülni. Tehát, hogyha jó a tartásunk, akkor tudunk helyesen lélegezni. És nyilván a légzés az pedig, hát tudjuk, hogy egy kulcskérdés. Ugye a lélegzetünk, ugye a lelkünk erre van felfűzve, tehát amilyen lélegzetvétellel élünk, olyan a tudat folyamatainknak az áramlása. Nagyon-nagyon sokan például ilyen egyszerű okból kifolyólag nem kezdenek el jóga gyakorlatokat, mert hogy nem tudnak leülni.
Különleges diákok, mikre emlékszel?
Hát jó pár különleges diákat tudnék felsorolni, tehát vannak a tarsajomban. Azt hiszem egyet mindenképpen kiemelnék, itt egy hihetetlen elszántságról beszéltünk. Egy nagyon kedves ismerősöm, a mai napig jó barátságban vagyunk. Igen komoly testsúlyjal rendelkező hölgy volt, egy kb. 150 kilónyi testsúlyjal, és sokáig, tehát hosszú időn keresztül, kb. Egy éven keresztül úgy jogázott, hogy a másik szobába elvonult, és ő ott végezte széken a gyakorlatokat. Egy év múlva átjött a csoportba, és utána nem sokkal már a széket is kirakta, tehát hogy már nem volt szüksége rá, mert hogy megmutatta, hogy azért ő le is tud ülni szépen jól, és hát azóta is végzi a gyakorlatokat, és hát jelentős átalakuláson ment keresztül, és azért itt mindenféleképpen az elhatározás az kiemelendő.
Erről fogunk hamarosan részletesebben beszélni, illetve hogy hogyan is zajlik az oktatás egy ilyen különleges iskolában. Hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk Rolanddal.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió bizalom hangján köszöntjük szeretettel hallgatóinkat a Jólét magazin mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést Lévai Rolanddal, aki a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem jóga élettan tanszékén dolgozik, egészen konkrétan a Miskolci tagozatot vezeti. Törökülésben ülünk itt egymással szemben, az övé szabályos lótuszülés, az enyém még szabálytalan, a fele. Egy kicsit engem érdekel, hiszen én is tanítok, és tudom, hogy az ember szívesen arról beszél, és azt tanítja, amit maga is átélt, és annak a pozitív hozadékát milyen átélte az életében. Mit változtatott meg a te életedben ez az út?
Hát igen, mondjuk, hogyha visszagondolok ilyen 15-20 évvel ezelőtt én magamra, hát nyilván akkor jóval nagyobb kibillentségeim voltak, mint manapság. Nyilván a testsúlyom is jelentősen megnövekedett volt a hajlamaimból kifolyólag. Hát én javarészt vizes hajlamú vagyok, tehát én szeretem a jó kajákat, tehát ugye az étkezésnek ezen formáit, és a nyugalmat, igen, és hát nyilvánvaló, hogy hajlam szerinti étkezés az nem tesz jót, ugye itt nyilván rögtön az élettanra rá is tértünk. Tehát például, hogyha valaki hasonló problémákkal küzd, akkor javaslatként el lehet mondani neki, hogy esetleg az esti étkezést ezt hagyja ki. Ezzel már nagyon-nagyon sokat fog javítani önmagán. A vizeseknek pont ez a legnagyobb problémája, hogy ráesznek az emésztetlen tápanyagra, és ettől híznak el. És hát nyilván ebből kifolyólag különböző dugók alakulnak ki a test csatornáiban, főleg az emésztőrendszerben, ami hát minimum elhízáshoz vezet, egyébként meg nyilván tompasághoz.
Ugye ezek testi dolgok elsőként, hogy megszabadultál a felesleges kilóitól belül, mi az, amiben legfőképp segített téged ez az út és ez a tudás, amit most átadtok?
Hát nyilván a kilóktól való megszabadulás fizikailag az hoz egy lelki könnyedséget is, tehát tisztább, átláthatóbbá válik az ember élete. Nyilvánvalóan rájön arra az ember, hogy a nyugodtság az nem abban keresendő, hogy lesúlyozza magát étellel például, hanem a nyugodtság az abban keresendő, hogy megtalálja magában azt a harmóniát, az érzelemnek, a gondolkodásnak és az akarat hármasságának ugye azt az összhangját, vagy legalábbis törekszik ennek az összhangnak a elérésére, amivel láthatóan nyugodtabbá válik az ember. Nyilván fizikai jelei vannak, hiszen kisimultabb, nem annyira fáradékony, összpontosítottabb lesz, és hát nyilván ezt sorolhatnánk mondhatni a végtelenségig.
Például nem üvöltözik a gyerekével, nem vált munkahelyet két évente, ilyesmi is.
Akár ez is beletartozik a dologba, mondjuk ez hajlam szerint már inkább ugye nyilván a szeles tüzeseknek a kérdéskörét hordozza magába, hiszen ez a stresszes, tehát az idegrendszer feszüléséhez vezetnek, ami jobban jellemző ugye a szeles tüzesekre, ugye hamarabb mondhatni felkapják a vizet, ugye nyári melegbe, aztán meg pláne. És ugye, hogyha élettanilag nézzük, akkor például, ha légzésfigyelésen keresztül szemléli a illető, amit mond neki a gyermeke, vagy a munkatársa, akkor a szemlélődő szemléleten keresztül rálát arra, hogy amit mondani akar, az nem olyan rossz dolog, csak maximum nem megfelelő stílusban közli az emberrel. Lehet, hogy ő a feszült. És ugye itt most egy picit visszakapcsolok a homeopátiához, ugye a hasonlót megtalálja rögtön. Egy feszült ember megtalálja a számára feszült partnert, és ugye a két feszült az összecsattan, és már is ott van a konfliktus helyzet. Na most, hogyha valaki például foglalkozik jógával és élettannal, akkor ő ezt felismeri. És abban a pillanatban, amikor ezt felismerte, megváltozik a két embernek a viszonya egymással. Azért, mert ő maga felismerte azt, amit a másik szeretett volna neki tükrözni. És abban a pillanatban nyilván a kommunikációjuk viszonya is megváltozik. És például ez egy jelentős változás volt az én életemben is. Viszont először mindenképpen a kontemplációs gyakorlatokra kell helyezni a hangsúlyt.
És tökéletesen oda jutottunk, ami engem nagyon érdekel, és szerintem nagyon kevesen űzik ezt a sportot, ha nevezhetjük ezt így. Szemlélődés. Egy picit beszélj erről, hogy mi ez. Mert azt gondolom, hogy ehhez tulajdonképpen nem sok minden kell, csak egy belső elhatározás.
Igen, pontosan egy belső elhatározás, viszont a belső elhatározás előtt megjelenik az emberben egy igény. Tehát az igénye jobb létre, a harmóniára. Tehát egyszerűen az emberekben ez benne van, ez a belső igény, hogy szeretnének eljutni egy általuk idealizált, legtökéletesebb harmóniában, amit szeretnének nyilván megvalósítani a saját világukban.
Tehát ha a vágy megjelent?
Ha a vágy megjelenik, mondjuk úgy, hogy végül is nevezhetjük vágynak is, de egyfajta igény, egy ilyen lelki igény. És hogyha ez megjelenik, akkor az ember általában találkozik egy szellemi technikával. Szerencsére ma már Magyarországon azért ebből van bőven, tehát nyilván nem kell annyira nagyon keresni, mint annak idején. És amikor szellemi gyakorlatokat fog végezni, akkor egy idő után megjelenik benne az elhatározást, és megpróbálja megtalálni önmaga határait. Ugye ez egy erkölcsi fejlődés, és az erkölcsi fejlődés nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a szellemi léptékeket tudjunk majd realizálni magunkban.
Ez azt gondolom, hogy egy olyan téma, amit tovább muszáj folytatnunk. Erről fogunk mesélni a hallgatóknak, maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangján. Folytatjuk a beszélgetést Lévai Rolanddal, aki a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetemen a Júga Élettan Tanszék Miskolci tagozatának vezetője. Benne vagyunk a mélyében. Ott tartottunk, hogy a szemlélődés, tehát ha megtörtént egy elhatározás, hogy az ember szeretne valami ilyesmivel foglalkozni, szeretne jobban élni, nem feltétlenül anyagilag, hanem belsőleg boldogabb lenni, akkor van egy ilyen, hogy szemlélődés, és ez tulajdonképpen nagyon egyszerű.
Itt például elég, ha valaki nem jógázott még soha, akkor sincsen probléma, az említett módon próbáljon meg leülni, tehát hogyha nem megy neki az egyenes tartás, akkor tegyen a feneke alá valamilyen párnákat, adott esetben nyugodtan üljön le egy székre, húzza ki magát, próbálja meg a felső testének a súlyát az ülő csontokon érezni. Az már egy nagyon jó kis egyenes tartás. Megnyílik a mellkas középrész, ugye ilyenkor jobban levegőhöz jut az ember, nyilván az elme is, és ezáltal a keringés egy picit felfokozódik, majd visszanyugszik. Tehát egy viszonylagos egyensúlyi állapotba kerül az ember. Ezt mindenki tudja gyakorolni. És ennek következtében a figyelmünket lekötjük az orrnyiláson beáramló lélegzet érzetének a figyelméhez. És ezen keresztül figyeljük a légzés áramlását. Egy nagyon egyszerű gyakorlatot szeretnék még elmondani, ami egyébként a javaskönyvben le is van írva, hogy ha reggel például felkel az ember, akkor megfigyeli, hogy melyik orrnyilása szelel jobban, a bal vagy a jobb orrnyilása. A bal orrnyilás az a víz energetikai részhez kapcsolódik, a jobb oldali pedig a tűzhöz.
Illetve a bal oldal az érzelem, és a jobb oldal az akarat.
Pontosan így van.
Már tudom, képezve vagyok.
És ennek következtében, hogyha az ember megfigyeli, hogy melyik orrnyilása szelel jobban, azzal az oldali kezével megdörzsöli az arcát, és azzal az oldali lábával lép ki az ágyból. És ezzel tudatosítja magában annak a napnak az energetikai állapotát. És ennek következtében, hogyha az ember például egy baloldali orrnyilással ébred, akkor lehet tudni, hogy az a nap nem lesz annyira nagyon aktív. Tehát éppen elég lesz elvégezni az adott feladatokat, viszont ha a jobb oldali lesz nyitva, akkor kicsit aktívabb lesz a napja, tehát valószínűleg meg fogják találni még plusz lehetőségekkel.
Ez nagyon tetszik nekem, bizonyára a tanulóitokat is. Milyen életkorban szoktak jelentkezni nálatok, és egy kicsit kanyarodjunk vissza, hogy hogyan zajlik az oktatás egy jógaiskolában, és mit kapnak a végén a tanulók a boldog élet mellett.
Hát igen, tehát a korhatár az tulajdonképpen teljesen nyitott, hát vannak 17-18 éves gyakorlók is, és hát nyilván a 60 év feletti gyakorlókat is oktatunk, tehát ilyen szempontból nyitott a lehetőség. Ehhez kapcsolódnak a különböző élettani lehetőségek, tehát a gyógynövényeknek az ismerete, a napi energetikai állapotoknak a lehetősége. Tehát például, hogyha valaki napkelte előtt kell, az nagyon jó dolog, mert akkor szélidőszakban kell fel, viszont napkelte után már vízidőszak van. Ha abba belealszik, akkor nyilván hízékonyabbá válik, álmosabbá válik, stb. Ennek megvannak a maga élettani következményei. Például a jóga az kiváló lehetőséget kínál olyanoknak, akik a depresszióból szeretnének meggyógyulni. Ezt magam is többször tapasztaltam, hogy depressziósok egyszer csak nem lesznek depressziósok. Tehát valahogy elmúlik nekik, nyilván a légzés az kulcskérdés a depresszió témakörében.
Szerintem most rengeteg hallgató felkapta a fejét Európában, nem csak Magyarországon, ez egy népbetegség, és bizonyára összefügg avval, ahogyan élünk, ahogy nem lélegzünk, nem a megfelelő lelket veszük magunkhoz. Hogyan működik ez tovább? Tehát, hogy egyre mélyebb elhatározásra jutnak a tanulók, főként gyakorlataitok vannak?
Főként gyakorlatokban, nyilván a javas gyakorlatok azok kidolgozott rendszerben működnek, és hát nyilván például a hét világ gyakorlat, ami egy ősi tradicionális gyakorlat, ez szintén újra lett értelmezve, hét testhelyzet, hét világ, ugye van, akinek a hét csakra jut róla eszébe egyébként nagyon jól, hét erőközpont, hét kéztartás, hét hozzátartozó hangzóval, mantrával, ezek nagyon fontos gyakorlatai a javas gyakorlatoknak, nyilván a hatha jóga elemei, tehát a napüdvöző gyakorlatsorok, akkor a ide vonatkozó mondjuk ekegyertya, fejállás gyakorlatok. Nem kell senkinek sem olyan gyakorlatot végezni, amit nem tud megcsinálni. Tehát a jóga az nyilvánvalóan nem arról szól, hogy bonyolult gyakorlatokban teljesedjünk ki rögtön az elején, hanem először tanuljunk meg rendesen ülni, figyelni, feszegessük a határainkat, nyújtsuk ki a lábunkat, hajlítsuk be, próbáljuk meg a légzéssel mindezt összhangba hozni, próbáljuk meg otthon élettanilag ezt beépíteni az életünkbe, hogy odafigyelni jobban a táplálkozásunkra, az életvitelünkre, hogyan kelünk, hogyan fekszünk, meghatározóak mindenféleképpen.
Mikor érzitek azt, illetve mikor teljesített egy vizsga, vagy ez a képzés?
Hát igazából ugye ezt nehéz megmondani egy belső úton, hogy ki mikor mit teljesített, mert lényegiségében ugye mindenki magához képest fejlődik, és ezért nincs is olyan, hogy most valaki ötöst kap, meg négyest, meg ilyesmi, mert ezt egyszerűen belső úton ezt nem igazán lehet ezen a szinten megvalósítani.
Ugye ez a probléma a hittanoktatással is szerintem részben, tehát vannak ugye tárgyi tudások, de maga az út az nem osztályozható.
Igen, hát itt mindenkinek magának kell fejlődnie, és a belső lehetőségeit figyelembe véve, a belső állapotát figyelembe véve érdemes megfogni azokat a fejlődési lehetőségeket, amiket ő maga magának kínál.
Mikor látjátok, milyen hosszú idő múlva körülbelül a változást a tanítványoknak az életén? Lehet átlagot mondani?
Lehet átlagot mondani. Általában egy olyan 2 hónapon belül már érződik a fejlődés. Hogyha van a gyakorlásnak egy rendszeressége, és most itt a rendszerességet ezt nagyon kiemelném, mert rendkívül fontos dolog, viszont aki például nem végzett még jóga gyakorlatokat, annak érdemes a rendszerességet úgy megfognia, hogy nem feltétlenül kell napi 2 órába gondolkodni rögtön, hanem lehet, hogy 10 perc, 12 perc, tehát egy ilyen átlátható időtartamba. Annak a fejlődése egy 2 hónapon belül biztos, hogy látszani fog. Tehát tartásán, egyenesebb tartása lesz, jobb kedélyű lesz, összeszedettebb lesz, észrevesz olyan dolgokat az életében, amit eddig nem vett észre, és ez számára boldogságot fog okozni. Nyilvánvaló, hogy a környezetében lévő hozzátartozók is ezt fogják tapasztalni róla.
Hát ettől jobb végszót szerintem keresve sem találhattunk volna. A nap is lassan olyan pozícióba kerül, hogy folytatni kell itt a táborban az oktatást. Kívánok, Roland, neked nagyon sok jó élményt és sikeres életvezetést a saját életedben, és hát segítsd ehhez a tanítványokat is. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok.